Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma élőben jelentkezünk Kisvárdáról, üdvözlöm azokat, akik itt vannak velünk, és üdvözlöm azokat is, akik az online térben követnek minket. Az aktualitások mellett ezért természetesen szó lesz a helyi politika történetről, dilemmákról és kihívásokról. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Azt szeretném mondani, hogy még mielőtt belekezdünk a politikai aktualitásokba és a helyi politika történetbe, szerintem fontos lenne arról beszélnünk, hogy ma egy nagyon szép napja van Magyarországnak, ugyanis irodalmi Nobel-díjat nyert Kraszna Horkai László, és ez azt hiszem azért egy nagyon fontos pillanat most, mert nagyon ritkán van lehetőségünk társadalmilag közösen örülni annak, hogy ilyen elképesztő teljesítményt és sikert ért el egy honfitársunk, és talán ezek a legszebb pillanatok egy nemzet életében.
Ez így van, ez nagy nap a mai, és innen is üdvözöljük a író urat, és nem csak azért, mert Gyulai, ahogy a miniszterelnök úr mondta, hanem az egyik legnagyobb magyar író, és most így méltó helyére került, és a Vétónak, meg személyesen nekem is nagyon régi kedvencem, és nagyon örülök a sikerének.
Hát akkor kezdjük is el az aktualitásokat szerintem. Beszéljünk egy kicsit a hétvégéről. Ugye a hétvégének a kulcs szava talán a megbékélés volt, vagy lett volna. Egy ideig, ugyanis a Puzsér Robert féle polgári ellenállás szervezett egy megmozdulást Budapesten, ami végül is egy Juhász Péter melletti kiállás lett sok felszólalóval. Mielőtt erről elkezdünk beszélni, szerintem nézzünk meg egy bejátszót az elhangzott beszédekből, egy válogatást.
Ha a megbékélést illeti, ne értse félre senki. Nem a Fidesz vezetőivel, nem Kocsis Mátéval szerettünk volna megbékélni. Ugyanis azokkal nem lehet megbékélni, akik hadat üzentek a saját hazájuknak.
Az elmúlt hét történései alapján azt kell mondanom, hogy békéljen meg a Fidesz KDNP-vel a tambovi farkas. Velük egyszerűen nem lehet.
Isten látja lelkem, amikor Robiék megkerestek, én még javában a megbékélésre hangolódtam, csak hogy a mi megbékélésünkre most nem mindenki tart igényt. Pláne nem akkor, amikor a megbékélésre a hatalom megtorlással válaszol.
Megbékélni indultunk, de az önkénnyel nem lehet, nem szabad megbékélni. Legyen ez az első közös nemzeti minimumunk.
Ez egy megbékélés menet lett volna eredetileg, és ott ugyanígy felszólaltam volna az előttem felszólalókkal együtt, de ezt az árkot a pedofilok, pedofilvédők és a normális morállal, a stabil erkölcsen rendelkezők közötti árkot nem akarom betemetni. Nem akarom, hogy összemossanak velük, és erre kérem az összes fideszes szavazót, hogy ez...
Tehát látszik egy ellentmondás ebben a rendezvényben, ugyanis a tüntetés felszólalói is egy kicsit rámutattak, hogy most elég nehéz talán a megbékélésre törekedni. Hogy látod, hogy ez egy ilyen koncepcionális hiba volt, vagy hogyan érdemes értékelni ezt az eseményt, mi a tanulság belőle? Lehetséges-e egyáltalán most egy ilyen rendezvény keretében a társadalmi megbékélésért tenni?
Nem leszek jó fej, vagy nem leszek annyira szerintem népszerű ebben a gondolatban, amit most megpróbálok neked elmondani, hogy én kampányokkal foglalkozom, és most az elmúlt pár évben itt a nyilvánosságban próbálom elősegíteni a kormányváltásnak a szekerét, vagy az ügyét, és én már azt gondolom, hogy én szeptember 1 óta vagyok saját magam szempontjából ilyen kampány üzemmódban, abból a szempontból, hogy azt nézem, hogy mi az, ami hoz, és mi az, ami visz a kormányváltás érdekében. Bocsánat, ez egy nagyon egyszerű gondolkodásmód, egy kicsit bináris, hogy plusz vagy mínusz. Én így nézem az eseményeket, így próbálom őket elemezni, vagy értelmezni, megpróbálom elmagyarázni talán a nézőinek, hogy ez a dolog hogy van. Amikor ezt az első verzióját néztem ennek az eseménynek, ez a megbékélés menet volt, hogy Pannónia meg Hunnia találkozzon, nem tudom hol, és akkor majd megbékél.
Margit hídon.
Jó, valahol a Margit hídon, ott lehet találkozni a Hunniának meg Pannóniának. Akkor így gondolkodtam azon, hogy ez, ugye beszéltünk pont azon a vétóadásban, amikor Papp Szilárd volt a vendégünk, beszéltünk ott délelőtt, hogy hát akkor most mi van ebben a programállással, és akkor mikor lesz majd az ő nem tudom milyen bontása, vagy őszi akciója, és akkor pont utána délután derült ez ki. Na, szóval, hogy akkor ezt így néztem, és akkor láttam, hogy kik a felszólalói, vagy kik a meghívott felszólalói a megbékélés menetnek, és akkor azon gondolkodtam, hogy ez vajon hoz-e, vagy vissza ennek az ügynek, mit üzen, mi az üzenete, akik szervezik, miben vannak, mi a céljuk ezzel, és azért én elkezdtem így gondolkodni, hogy vajon ez mit jelent. És akkor most egy záróját nyitok ebben, hogy a magyar nyilvánosságnak a szerkezete, ugye mi nem egy, hogy mondjam, ez nem egy plurális demokrácia, és a magyar nyilvánosság se a tőlünk nyugatabbra lévő, azt mondanak, a nyilvánosságának a leképeződése, hanem egy nagyon furcsa egyvelege. És az, hogy a nyilvánosságban mennyi tér jut valakinek, azért nagyon meg kell harcolnia. És az, hogy a nyilvánosságban mi a fontos, mi a szemét, mi a zavaró hang, mi az, amit a kormánypártok raknak bele, mi az, amit az ellenzék rak bele, mi az, amitől így a figyelmet el lehet vinni, az egy nagyon folyamatosan mozgó ilyen massza. Azt lehet tudni, hogy ahhoz, hogy a nyilvánosságot valaki uralja, vagy a nyilvánosságban ne kerüljön kisebbségbe, ahhoz minden nap részt kell benne venni, és ez egy mindennapos, elég borzalmas harc, de hogy minden nap, ez egy mindennapos csata. És hogyha most előre bezárva, ebbe a csatába kerül bele ez a rendezvény is, aki megpróbál valamit mondani, aminek az állítása az, hogy akkora baj, egyben egyetértek, olyan szörnyű a magyarországi helyzet, amivel szinte egyetértek, amivel szükséges valamilyen társadalmi konszolidáció. Hogy ennek a konszolidációnak most itt szeptember vagy október elején van-e az ideje a kampányban, abban azért nekem vannak kétségeim, az, hogy valaki szeretne megbékélni, szerintem mindenki, de az, hogy ennek mostan az ideje, abban nem vagyok biztos. Na, és akkor az történt, hogy az egész Szőlő utca Semjén Zsolt által is felfújt Zsolt ügybe került bele ez az egész megbékélési menet, abból az úgy, hogy akkor ugye elvitték Juhász Pétert, aki ugye most éppen szerintem nem politikus, hanem politikai influencer, youtuber, volt korábban politikus, biztos lesz is később politikus, de most éppen youtube influencer, elvitték ugye egy tanúkiagatásra, amelyik ez egy példátlan dolog, és maga egy egészen különleges állapot, abban kapcsolatban is, ugye Matolcsi Györgyöt még nem sikerült megtalálni a lakásán, ugye a Nemzeti Bankos ügyel kapcsolatban, sem Matolcsi Ádámot, sem Száraz Istvánt, na mindegy. Szóval elvitték, és akkor azt mondták a szervezők, hogy na jó, oké, eddig volt a megbékélés, akkor most már nem megbékélés, hanem kiállás Juhász Péter mellett. Ami valahol belegondolsz, mint egy ilyen kis magyar abszurd, ha már itt krasznokait idézzük, hogy elindul reggel a megbékélés, estére aztán meg már kiállás lesz valaki miatt. És azt kellett én mint, hogy mondjam, érteni vélem, hogy mit hoz, vagy mit visz, az megint egy másik kérdés. És akkor rákanyarodva az utolsó ilyen mondat ebben, az, hogy van egy ilyen polgári ellenállás nevezetű szerveződés, annak biztos van valamilyen oka, aminek biztos az a, akik benne vannak, azt hiszik biztos, hogy valami jót csinálnak, hogy valahogy előre mozdítják az országnak a szekerét. Nem kétlem, akik részt vettek ezen a tüntetésen, a nagy része azok komolyan is gondolják azt, hogy jó lenne Magyarországon rendszerváltás. Egy, kettő, nem tudom azt, hogy egy olyan rendezvény, és most még egyszer mondom, ebben nagyon egyszerű gondolkodás, és ez biztos, hogy le fognak majd szívni, hogy vagy ilyen egyszerűen gondolkodni a világról, ez egy, hogy mondjam, egyszerűsített gondolkodás, egy bonyolult folyamatoknak, mert a vége ugye ez, hogy lesz-e, vagy nem lesz. Szóval, hogyha meg így nézem, akkor az, hogy vasárnap 6 órakor 22, 3, 5, nem tudom hány beszédet kell végighallgatni a szerencsétlen polgári ellenállás nézőinek, az nem tudom, hogy a végén mit hozott a rendszerváltás szempontjából. Az biztos, hogy lehetett ugye a élőn nézni most a kontrollon, lehetett róla hosszasabb beszélni, lehetett róla ebbe a nyilvánosság térben, amiről beszélek, ebből egy szetet egy ideig kiharapni.
Meg talán van egy ilyen koncepcionális ellentmondás is, hogyha belegondolunk abba, hogy nyilván egy ilyen rendezvényen, egy tüntetésen általában ismert emberek lépnek föl, olyan ismert...
Voltak.
Igen, ezt mondom, olyan ismert emberek, akiknek politikai véleményük is van, miközben ők ezért szükségszerűen megosztóak is, tehát nehezen tudják a megbékélést képviselni. Ugye voltak is viták, mielőtt ez, mielőtt ez az egész rendezvény megváltozott volna, hogy azok a felszólalók, meg azok a vendégek, akik belettek jelentve, azok vajon jók-e, vagy rosszak. Tehát már előtte elkezdődött ez a diskurzus, miközben ha arról beszélünk, hogy a mindennapjainkban, a boltban, a kocsmában, a bárhol, a közösségi tereinkben, a családunkban a megbékélésre törekedjünk, nem biztos, hogy ismert személyeken keresztül tudunk ehhez az üzenetekhez legjobban eljutni, hisz ők szükségszerűen megosztóak.
Olyannyira így van ez, hogy utána, amit a, nyilván bármit mondtak volna, úgy elszett volna belőle, de egy héten keresztül adott muníciót a fideszes médiának abból, hogy ez a megbékélés, akkor bevágták a különböző szerencsétlen, vagy akár direkt mondott, nem annyira megbékélő, vagy inkább trágár mondatokat. De hogy mondjak még egy valamit, ami szintén nem fog tetszeni, és nem sok embernek. Tehát, hogy az van, hogy most egy választási kampányban vagyunk. A választási kampányban szerintem az a legjobb, és ez megint elnézést, tehát én nem ezt mondom, hogy ez kell, ennek kell lennie, inkább ezt egy javaslatként mondom, hogy mindenki azt csinálja, ami ez a legjobban ért. És ha mindenki azt csinálja, ami ez a legjobban ért, a humorista legyen humorista, a youtuber legyen youtuber, a zenész legyen zenész, és akkor majd, hát ha a közös legjobb tudásunkkal tudjuk elérni azt, hogy ebben az országban legyen rendszerváltás. És lehet, hogy mi egyébként mindig, bocsánat, mindenki azt sem, amit akar természetesen, csak azt mondom, hogy amivel a legjobb, abba tudja a legtöbbet tenni ahhoz, hogy legyen nem az országban változás. És amikor ezek a dolgok összefolynak, meg valaki nem azt csinálja pont, amiben a legjobb, hanem hát amiben már többszörösen elbukva a legrosszabb, vagy nem a legjobb, akkor lehet, hogy az nem segít ebbe a dologba, és utána mindenkinek, még egyszer mondom, mindenkinek a saját maga lelkiismeretével majd 13-án áprilisban, ha esetleg ez nem jön össze, vagy esetleg valami más fog történni, amit most az emberek gondolnak, majd el kell számolni, hogy vajon az ő cselekedeteket csinált addig, az hozott-e ehhez, vitte előre a szekeret, vagy inkább gátolta, vagy akár ennek azt mondom, hogy fékezte. És én így mindenkinek, aki a közbeszédben van, közben gondolkodik, politikával gondolkodik, vagy éppen nem döntött el, hogy éppen ő politikus-e, influencere, vagy az partjéről bekiabáló, azt javaslom, de csak javaslom, hogy ami ez a legjobban ért, azt csinálja, mert lehet, az a legjobb ennek az országnak.
A következő témánknál a közönséghez fordulnék, ugyanis az elmúlt időszakban már egy jó ideje azért, hogy mondjam, játszadozik azzal a Fidesz, hogy Varga Juditnak vissza kellene térnie, és hogy milyen tehetséges, és hogy szüksége van rá a Fidesznek. Ugye tegnap volt Gulyás Gergelynek ezzel kapcsolatban egy ilyen videója, amiben szintén erre tett utalást, szóval, hogy először azt kérdezném most a közönségtől, hogy mit gondoltok, szerintetek a Fidesz számára egy veszély, vagy egy jó lehetőség, egy esély lenne az, hogyha Varga Judit visszatérne a politikába, és akkor a kék legyen most az esély, a kék papírt mutassa fel az, aki szerint ez egy jó döntés lenne a Fidesz szempontjából, a pirosat pedig az, aki szerint rossz döntés lenne. Lássuk.
Hát azért ez piros, nem?
Talán helyben itt több a piros, igen, én is úgy látom. És az online szavazatok megoszlása egyébként ennél egy kicsit radikálisabb, ott 19% mondja, hogy ez egy jó döntés lenne a Fidesz részéről, és 81% mondja azt, hogy rossz döntés lenne. Szóval mit gondolsz erről, Bálint, mit gondolsz az eredményekről, meg mi a személyes véleményed? Nekem ebben az egészben az az érdekes egyébként, hogy egyébként Varga Juditot is nagyon sok időn keresztül körbelengte egészen a kegyelmi ügyig egy ilyen mítosz, hogy ő egy mennyire tehetséges politikus, ugyanúgy, ahogy nem tudom, Lázár János kapcsolatban az a mantra, hogy ő egy ilyen jó teherbíró képességű politikus.
Jó szervező.
Igen, és de közben pedig nehéz látni azt, hogy miben kell mérni az ő tehetségét. Tehát az persze látszott, hogy nagyon jól használja a közösségi médiát, de hogy valójában a teljesítménye külső szemmel felmérhető, és hogy ez egy olyan teljesítmény, ami egyébként nélkülözhetetlen a Fidesz számára, ezt meg lehet-e ítélni? Nem tudom, te hogy látod, van-e realitás annak, hogy Varga Judit visszatérjen, és ha igen, ez egy jó ötlete?
Na, akkor az elejéről. Szóval, hogy az egész kegyelmi botránynak ugye több főszereplője van. Gulyás Gergely, Novák Katalin, Varga Judit és a pedofilok, meg akik ebben részt vettek. Nem beszélve azokról, akik később utána ezt feltárták, és aztán a nyilvánosságra hozták. De azért ott van az egyik ember, aki a főszereplője, az Varga Judit, aki ugye azt tette, hogy igazságügyi miniszterként, lehet, hogy nem értve egyet, de ez ilyen szempontból mindegy, felterjesztette, lehet, hogy az ott ráírva, hogy nem javaslom, de a végén ugye elejezte ezt a dolgot. Ő ezért bukott meg.
Arra hivatkozva, hogy ez a szokás.
Bocsánat, oké, ő ezért bukott meg. És én azt, és akkor ez az első gondolatom. A második gondolatom, vagy másik ilyen mondatom, az az, hogy azok az emberek, akik ebben gondolkodnak, vagy ebben a politikai konyhában ezt jó tettek tartják, az azt gondolják, hogy az ő, ez a Fideszben van, azt gondolják, hogy ez több eszközt tud szolgálni. Az elsődleges eszköze az az, hogy igaz, hogy ez egyes, mondtam, már mondtam, de hogy ezzel lehet Magyar Pétert kihozni a sodrából, vagy a pszichéjére hatni, vagy megkavarni. Ez egy fontos dolog, de hogy mondjam, ez inkább a Magyar Péternek a személyes problémája. A második, hogy a magyar politikát egy ilyen brazil szappanoperává akarják változtatni. Nekik az a céljuk, hogy akkor elmondják azt, hogy hát, mintha egy tényleg, mint az Izaura, vagy nem tudom milyen másik ilyen, én nem sok olyat láttam, amiben különböző szereplők, Juan Garcia, meg Mária, meg nem tudom kicsoda, elhagyta, összejött, újra összejött, és azt akarják csinálni, és ez a lényeg, hogy az Orbáni szintről letolják, és a ne Orbán Magyar Péter legyen, hanem Varga Judit és Magyar Péter házassági konfliktusának x-edik epizódja. Ez a cél ezzel. A harmadik az, hogy akik ezen gondolkodnak közben, annyira a saját fejükbe vannak elázva, vagy nem tudom, bezárva, hogy az egyes pontra nem emlékeznek vissza. Hogy azért lett ez az egész ügy, az egész Fidesz megrecsenés többek között, mert az egyes pont megtörtént. És akkor még és akkor van egy szerintem egy négyes pont, vagy ötös is, van egy négyes is. Azok az emberek, akik a kettes, hármasban benne vannak, azoknak a szájából, ha az elhangzik még egyszer, hogy a Fidesz a családbarát kormány, akkor eddig is hazudtak, meg eddig is, hogy mondjam, azért nem voltak ebben nagyon őszinték, és a cselekedeték azért nem mindig a mondaték, ha voltak összhangba, de itt van egy családi történet, van három gyerek, van egy feleség, egy volt feleség, egy volt férj, és az egész életüket szeretnék most ebbe a szappanoperába belehelyezni. Úgy közben, hogy valami itt visszavonult, és szerintem az egy döntés, amit hozott, szerintem egy helyes döntés volt. És az, hogy ő utána az állami számvevőszék vezetőjének az élettársa, és ő azóta nem tudom, asztalosként dolgozik, szerintem ezt a dolgot szerintem tudomásul kéne venni a Fidesznek, és hiába lehet mindent bevetni, ugye, mert ez a lényeg, minden szabad, azért ez nagyon-nagyon durván átlép szerintem mindenfajta jó ízlést. Tudom, hogy a Fidesznek ez teljesen lényegtelen, meg a politikával jó ízlés, az igazából ez egy ilyen úri hóbor, de nézd, egy első három pont. És akkor van még egy pont, hogy ennyire hülyének nézik a magyarokat. Mert ez az utolsó ilyen dolog, hogy ebből a játékkal, hogy ők azt gondolják, hogy ez egész egy ilyen egy pszichológiai hadviselés, és amikor Gulyás Gergely átadja a videót, és amikor Kocsis Máté visszahívja a hölgyet, az embereknek valójában egy olyan szintű lenézése, ami valami egészen elképesztő volt. Mert amikor az egész kegyelmi ügy történt, akkor ez a két hölgy vitte el a balhét, ahelyett, aki ebben a dologban a fő kolompos volt, aki mai napig püspök. Ő mai napig püspök, elvitette a kabinetfőnökével, meg az igazságügyi minisztérrel a balhét, és ő maga, ha emlékszel arra a videóra, amikor nem tudom, lelki gyakorlatra menekült el ebbe a dologból. És az egész ügyet még a mai napig nem látjuk. És hiába, és akkor hiába mondja azt meg Gulyás Gergely, hogy az állam 15 milliárd forintot fog most adni a szociális szférába. 2024. februárja óta ebben az országban nem hangzott el az a mondat a miniszterelnök szájából, hogy elnézést kérek az érintettektől. Ez a mondat nem hangzott el, és helyette most átugrunk másfélhez az életünkből, és akkor azon megy a szórakozás, mert a figyelemért, ami benne van a médiának, meg a közfigyelemért, hogy akkor játszunk abba, hogy akkor visszahozzuk akkor a Magyar Péternek a korábbi feleségét, aki valamikor igazságügyi miniszter volt, aki egyébként eljegyezte egy pedofil segítőnek a kegyelmi ügyét.
De ezt el tudod képzelni, hogy a Fideszben nem jut eszébe senkinek az, hogyha Varga Juditot visszahoznák, akkor mindenkinek bármikor megjelenik, bármikor nyilatkozna, bármikor valami, politikai cselekvés fűződne hozzá, akkor nem mindenkinek rögtön a kegyelmi ügy jutna eszébe.
Na, ugye az a kérdés, hogy a Fidesz mit tudok elképzelni, eléggé tág volt eddig a Fideszről alkotott én elképzelési horizontom, hogy szabad ezt a csillagászati kifejezést használnom, de amit az utóbbi időben művelnek, az ezt megkérdezi valamilyen módon, mert például amit neked is mondtam, meg talán beszéltünk róla még a papszijáddal is, hogy az a új szlogen, hogy 70%-ban vagy 50%-ban van készen az ország, azt én így ilyen pislogó szemmel hallgatom. Amikor azt mondja Lázár János, aki szintén szerintem demisztifikálódott, ha már ezt mondta, bocsánat, szép magyarsággal, tehát hogy Balázs tanította magát, hogy mégse annyira szuperpolitikus, mert annyira ezt ő tizen nem tudom hány éven keresztül építette. Egyébként itt volt elő az első Lázár infója, ahol most vagyunk. Nem itt ebben a szobában, de itt a környéken. Szóval, hogy ő maga azt mondja, hogy azért nem tudott be egy törvényt, mert nem volt elég társadalmi nyomás. Szóval én azt adom a Fidesz kampányon, és akkor ezt most tényleg most azt adom, hogy meg tudom fogalmazni, hogy akik ezt a kampányt csinálják, azok nem akik a korábbi kampányokat csinálták. Teljesen fókusztalan ez a kampány, és hiába mondják el ezerszer, hogy fókuszos, vagy fókuszált, szerintem ez nem az. Hanem valamilyen elképzelt valóságnak a megnyerése, amiben a Fidesz még mindig vezet. És hiába, tehát a legrosszabb, amit egy ember csinált egy kampányba, az, hogy a saját hazugságát elhiszi. Ez a legrosszabb. De valakik még mindig azt gondolják, hogy valamilyen módon kiszámolva, megszorozva, nem tudom, hozzáadva, egy turborágóval, nem tudom, elosztva, akkor a Fidesz vezet, nem vezet a Fidesz. És amiket ők csinálnak, azok pont ennek a furcsa ilyen surlódásai. Mert az egyik kezével azt mondja a kampány, hogy a Fidesz vezet, minden rendben van, csak jobban kell előadni, és mozgósítás kérdése, és akkor majd el kell jobban adni, hogy ez egyik. A másik oldalon pedig Orbán Viktor, akinek eddig, az elmúlt mondjuk 14 évig a legtökéletesebb social médiája volt, szerintem azt mondom, hogy nem azt mondom, Európában, de hogy mindez a vitrin, de hogy ezért eléggé, szóval hogy nagyon komoly meló volt meg, tehát nagyon sok ember, nagyon sok közpénz van benne, de mindeset oké, jó helyre ment, tehát az őszempontjából a közpénz jó helyre ment, és mostanában pedig azt csinálja, hogy így szétszpemmeli az embereknek az agyát, ami persze egy trükk lehet, hogy az emberek mindegyiknek égjen ki az agya, de megállás nélkül semmi máson nem beszél, mint két dologról, az egyik az az, hogy Magyar Péter milyen hülye, nyifogó, nyafogó, tehát hogy mondjam, az most azért nem a csúcsformájában van a miniszterelnök foszti szempontjából lő neki egy AI gólt a miniszterelnöknek, tehát ilyenekkel spammel, plusz ugye megállás nélkül a saját, én nagyon furcsa ilyen, hát nem tudom ki által kigondol, de kinek szóló üzenetekkel próbálja az embereket megfogni. Például nekem a kedvencem az az, amikor azt írják ki 3000 helyre, hogy Tisza 2. Made in Ukraine. Az azért érdekes, mert a Tisza valóban made in Ukraine, mert a Tisza Ukrajnából ered. Tehát ez megvan, tehát ez sikerült ezt elmondani, de hogy valójában az ilyen, és ez a fajta ilyen, mert ez a kampány, amit ők most csinálnak, ez egy amerikai egy másolat, amiben azt gondolják, hogy az ottani fontos dolgokat, azokat lehet itt egy per egy áthozni. És amikor a miniszterelnök elkezd arról beszélni, hogy nem tudom, a Tiszában adatszivárgás van, és utána egy órával később ő lejátsz egy AI-jal, vagy mesterséges intelligencia által generált képet, ahol ukrán katonák nézik a magyaroknak az adatait, hogy ez kinek szól, én ezt egyszerűen nem tudom igazából dekodolni, és nem tudom, és most utoljára válaszok, amit kérdeztél. Persze, én nem gondolom azt, hogy ő visszatérne. Én azt gondolom, hogy a Zsolt ügy, vagy Zsolti bácsi ügy, mert maga az ügy nem múlt el. Az egyik legérdekesebb, hogyha szakmázunk kicsit, vagy média szakmázunk, akkor az látszik, hogy az elsődleges nyilvánosságban, hogy hány hír van erre az ügyről, valójában ez az ügy ebből szempontból elmúlt. A másodlagos nyilvánosságban, vagy akár a harmadlagos nyilvánosságban nem múlt el, nem tud elmúlni. Ami egy példátlan dolog abban a világban, hogy egyébként nálunk, Magyarországon ügyek általában 12-24 órán keresztül tartanak. Itt meg nem múlt el. És egyrészt, és a fele részben azért nem, mert ők lettek egyébként fent. Na most akartam mondani...
Nagyon jó tanulsága ez annak, hogy nem is számít valójában, vagy már nem is annyira fontos, hogy mi az, ami az elsődleges nyilvánosságban van, hogyha ennyire szabad úton jár az, ami a fórumokon, a különböző internetes bugyrokban történik, és ami az embereket érdekli.
Igen, de közben szerintem az ő fura világuk is, és ezért mondom, hogy amikor az ember nincsen többségben, akkor ez történik. De akkor azt történik, hogy amit mondatokat, most még egy utolsó kapcsolatzárójel, hogyha ezt szakmásan, vagy kommunikációsan nézel, kezeled, akkor én azt nem értettem, de most értem, hogy miért nem történt az, hogy 2024 februárjában, vagy márciusban, amikor már kezdett az ügy kicsit ellaposodni, akkor egyszer csak kerestek volna a Fideszben egy olyan hölgyet, akit lehetett volna arra használni, hogy a kormánynak a szociálpolitikai, gyermekvédelmi, családvédelmi szóvivője. Magyarul minden, ami ebben a témában kijön, sajnos elég sok minden, azt ő mondja el egy nyugodt hangon, egy együttérző hangon. Nem ez történt. Most ne, hagyjuk a vitályos esztet, hogy mennyire együttérző, de hogy zsírra szállt por, de hogy nem ez történt, hanem a gyermekvédelmi kérdésekben is Kocsis Máté beszél. És nincs az az ember, akinek a Kocsis Máté hangja megnyugtató lenne, de bocsánat, biztos van a gyerekei, és ezért ez rendben van. De hogy kifele kommunikáción biztos, hogy nincs olyan ember. Nincs olyan ember, akinek, hogyha megszólal, nem tudom, kicsit üvöltve a Menzer Tamás, vagy a Szijjártó Péter, vagy a bárki, akkor ők megnyugszanak, és azon, hogy ja igen, igazából ez nem is egy ügy. Tehát ez egész egy ilyen hiba, és a hibák el vagyunk tudjuk szokva. És akkor azon gondolkodom, hogy ez miért van, akkor ugye már beszéltünk itt a vétóban róla, hogy tényleg van. Szerintem volt egy kollektív Stockholm-szindrómánk a Fidesz-el kapcsolatban, hogy minden, amit csinálnak, az jó, mindig igazuk lesz, ugye minden, ami van, valami furfangos tervnek a része, ördög ilyen 6-8-100 lépésre látok előre.
Senki másnak nincs hatása az életünkre.
Nincsen senkinek hatása, senki nem szólt bele, és ez így kezd így szétmálni. Tehát a Stockholm-szindróma ez így levált így a, nem tudom, a lábunkról, nem tudom, amikor kijöttünk a barlangból, a platót idézünk. Szóval, és egyszer csak így hoppá, hát nem az, amit ők mondanak, és hiába erőködnek, hiába csinálnak, nem tudom, 100 000-nyi harcosok klubja adást, a harcosok klubjának az össznézettsége, hogyha most nem tudom, hogy mennyien néznek minket most, szerintem lassan elég azt, nekik egy 2 hét alatt összesen van a nézettségük, mert az emberek belőtték ezt, érted? És ez látszik, hogy, amikor, hogy akik csinálják a kampányt most jelen pillanatban, vagy valószínűleg Orbán Balázs és körei, azok valami, van egy képzelt világuk, de a képzelt világban azon, hogy ők többségben vannak. És persze lehetnek még, bocsánat, többségben. De ha ránézel arra, hogy a nyarat, meg az elmúlt egy hónapot mennyi minden ígérettel tömítették el, hogy máskor, amikor azt mondják, hogy igen, 3 gyerekes édesanyák, 2 gyerekes anyák lesznek esztjelmentesek, 300%-os hitel itt, 300%-os hitel ott, és valójában a közhangulat változik? Igazából nem. És ez, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, és nem most tudjuk, hogy ezekből miért van, tehát benne vagyunk, tehát ilyen szempontból nem lehet, hogy ez mi a valóságos oka, csak én azt gondolom, hogy az az a valóságos oka, hogy strukturális a probléma, és nem kommunikációs a probléma. És hiába örülök én, hogyha már én vagyok az egyik ilyen célzott ember, ugye nekem 3 gyerekem van, szóval a feleségem most már esztjelmentes, bukkantak a pezsgők október 1-én, de hogy én ezt, de érted, de közben, de a másik kezemmel szavazd rátok a mit mondott a Hatházi Ákos? Na az. Szóval, és ez, szerintem ez nagyban működik ez, és ez, amit nem lát a Fidesz kampány, és ilyenkor jön az, hogy ilyen terelő módon hozzák be például a Valérinek a visszatérését.
De hát, hogyha spamelésről beszélünk, meg...
Szemeljünk együtt.
Meg politikai hirdetésekről, meg a nyilvánosság elárasztásáról, azért most egy új korszakban vagyunk abban a szempontból, hogy van egy EU-s szabályozás, ami miatt eltűntek ugye a Facebookról is a politikai hirdetések, és hát ezzel kapcsolatban egyébként megosztott szerintem a nyilvánosság. Nem. Például Karácsony Gergely azt mondta, hogy ez azért nem egy jó hír, ugyanis ezt a kormánypártok úgyis meg fogják kerülni ezt a szabályozást, a propaganda úgyis meg fogja kerülni ezt a szabályozást, úgyhogy ezzel a kérdéssel most újra a közönséghez fordulnék. Az érdekelne, hogy szerintetek hasznos vagy káros a politikai hirdetések betiltása a közösségi oldalakon, a kék legyen akkor a hasznos, és a piros pedig a káros. Wow!
Na hát erre,
nagy egyetértés van.
A közében ennyire oszlik meg.
Nagy egyetértés.
Van piros, nincs.
És egyébként az online szavazók között is hasonló az arány. Hasznosnak gondolja 94%, és károsnak 6%.
Az a Karácsony Gergely biztos.
Igen. Bálint, te hogy látod, érdemes meghozni ezt az áldozatot, vagy ez rossz a demokráciára nézve? Mi a véleményed erről?
Most bocsánat, hogy a demokráciára nézve biztosan rossz, de ugye Magyarországon nem ez történt, hanem az történt, hogy bár ugye Karácsony Gergő is nagy hirdető volt egy időben, csak hogy tegyük hozzá egy picit, mert ugye egyébként azért volt a hirdető, hogy megpróbálja ellensúlyozni azt az elképesztő mennyiségű pénzt, amit beletolt a magyar állam, a Magyar Állampárt, a Magyar Állampárt különböző szervei és lerakatai. Tehát, hogy ránéztek arra, hogy az életünkből ugye most akkor 15 éve, hány milliárd forint ment arra, hogy egyébként egy külföldi cégnek külföldi pénzt termeljen, és abban minket, az agyunkat kiégesse, a retinánkat lerohassza, a gyermekeinket megijessze, és befolyásolja egyébként sok szolgáltatásnak az életét, akkor ők azt látják, hogy elköltöttünk erre mondjuk 20-25-30 milliárd forintot, mondom még egyszer, külföldi cégeknek ment ez egyből így profitnak. Szóval Zuckerberg így, ő minden egyes, 4 évente izét kapott itt Magyarországon, hogy mi történik. Szóval, hogy az ő szempontjukból ők így nyertek. Így nyertek. És
jó, de nem csak...
soha, ugye amikor beszéltünk előző alkalommal, amikor ha már valójuk a Vindis László, ugye amikor megkérdezte, ugye előző, hogy megkérdezte azt, hogy akkor elnézés, megafon, önök támogatják a Fidesz kampányt? Nem. Ja, akkor nem, akkor nem.
Jó, szóval, de nem csak ilyen típusú politikai tartalmak vannak edukációs politikai tartalmak, stb.
Kamilla, miről beszélsz? Oké, persze vannak, igen, nyilvánvaló, hogy tehát persze vannak, de ugye minden tudjuk, hogy igazából mire ment ez ki. És az a leg beszédesebb dolog szerintem, és ennek a hétnek a legszebb momentuma a Krasznyai Lászlón túl, vagy igazából az, inkább a vicces momentuma, amikor a Megafon emberei, közpénz égetői megpróbálják eladni és átfogalmazni, hogy ők igazából ismeretterjesztő videókat adnak ki, és így fogják kikerülni a Metának, meg a Google-nek a szabályrendszerét.
Persze, szóval, persze, de a kereskedelmi agymosás ugyanúgy rossz mentális hatásai
nem vannak. Kérdés. Bocsánat, ez nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egyébként minden ilyen tiltás valójában nem jó hosszú távon a demokráciának, de abban, amikor egy ilyen helyzet van, hogy az egyik oldalon tényleg valaki el tud költeni 25 milliárd forintot Facebook meg YouTube hirdetésre, és talán volt egy hír, hogy hányszor 670 milliószor, vagy nem emlékszem, ment le valamilyen hirdetés a YouTube-on. Ezek olyanok, amik egyszerűen nem tudsz velük kezdeni. És persze, meg fogják tudni majd valami más módon ezt csinálni, csak mondjuk arra leszek kíváncsi, hogy ezekre, ugye amikor vannak ilyen versenyek, például Deák Dániel, aki ugye sokat látott szakértő, ugye az ő Facebook oldalára, az ő Facebook hirdetésére körülbelül 250 millió forint ment el. És amikor ez eltűnik, ez a helyzet, akkor az ő teljesítménye majd milyen lesz? Milyenek lesznek a számai? Hogyan fog majd belemenni? Szóval egy szó mint száz, nyilván semmilyen tiltás nem jó, nyilván meg kell azt mondani, hogy milyen módon majd valamilyen ügyes tükkök százaival majd felülírni, Bohár Dániel majd ismeretterjesztőket fog mondani, nem tudom miről, de ettől még szerintem nekünk hosszú távon jó. Karácsony Gergelynek meg letiltják a vonatos, nem tudom milyen, vagy villamosos posztját, hát talán nem hal bele az ország.
Akkor lépjünk rá a helyi ügyekre és a kisvárdai politika történetre. Szerintem mielőtt elkezdenénk beszélgetni Sesták Miklósról, aki egy nagyon fontos szereplője a helyi politikának, nézzünk meg vele kapcsolatban egy bejátszást.
A kormánynévsor nagy meglepetése Sesták Miklós. Ő a Nemzeti Fejlesztési Tárcát kapja.
Etikai vétséget követhetett el Sesták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter ügyvédként. A Népszabadság írta meg, hogy Sesták ügyvédként is ellenjegyezte azoknak a cégeknek a papírjait, amelyeknek kültagja volt.
Az Index információi szerint Sesták Miklós 2001 és 2003 között még ügyvédként részt vett több száz olyan cég megalapításában, amely nem sokkal később megszűnt. Sok jelent köztartozást hagyott maga után. Egyetlen kisvárdai épületbe 550 céget jegyeztek be, de ebbe a másikba is tucatnyit.
Az ügyvédnek ilyenkor azt kell vizsgálni, hogy törvényesen az alakuláskor a személyek ott voltak-e, jelen voltak-e, ez volt a szándék, ez megtörtént, hogy onnantól kezdve a cégnek mi lett a sorsa, az azt gondolom, hogy súlytalan.
Sesták Miklós miniszter tavaly a választások előtt egy nappal együtt vonult be a kisvárdai foci csapattal a pályára, amely mellé hamarosan stadion is épül. 920 millió forintot ad erre az állam. De Kisvárdán nem csak stadion épül majd. A városban lehet majd új edzőcsarnok és új sportszálloda is. A beruházásra a pénzt a Várda Sport Egyesület igényelte. 2012-ben még csak 26 millió forintot kaptak a társasági adókedvezményből. Az idei támogatás ennek majdnem az 50-szerese.
Nem tartja összeférhetetlennek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, hogy tárcája úgy felügyeli a szerencsejáték üzemeltetését, hogy egyik közeli ismerőse kaszinó tulajdonos.
Az az onmirózus, akit ő ember, nem tulajdonos, nem volt, nem tudom, hogy lesz, de most nem tulajdonos. Ez az egyik, így önmagában nincs összeférhetetlenség. A másik, hogyha elolvassák jól a rendeletet, illetve a változást, akkor a felügyelet az nekünk nem felügyeletünk lesz, hiszen önálló hatóságként fog létrejönni az új felügyeleti rendszer.
Cáfolja Sesták Miklós, hogy megzsarolta volna Orbán Viktort. Az előző ciklus fejlesztési miniszteréről a választás után jelent meg a sajtóban, hogy azzal fenyegette meg a miniszterelnököt, ha nem kap saját tárcát, lemond az egyéni képviselőjelölti mandátumáról.
Ugye Sesták Miklós 2010 óta képviselője ennek a választókörzetnek, már ugye korábban mások voltak a körzethatárok, illetve ugye, ahogy a bejátszóban is látható volt, nemzeti fejlesztési miniszter is volt 2014 és 18 között, de azt érdekes vele kapcsolatban tudni, hogy korábban 1998-ban még függetlenként ráindult a Fideszre itt Kisvárdán, és akkor egyébként a szavazatok 16%-át szerezte meg, ami egy független jelöltől egyébként szép teljesítmény valójában, de a győzelemhez kevés volt, szóval, hogy az a kérdésem, hogy ebből a 98-as helyzetből hogyan jutott el odáig, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen helyi kis királlyá vált?
Szerintem ügyesen. Tehát, hogy lépésről lépésre. Ugye amikor készültünk erre a műsorra, ugye azért jöttünk ide Kisvárdára, mert hogy ki akartunk abban a szempontból lépni a buborékunkból, hogy mi nem csak olyan helyekre megyünk, ahol a térképünkön kéken van ábrázolva, hanem olyan is, ami masszívan fehéren, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Mert előbb beszélünk, mennyire masszív az a fehér, de hogy fehéren.
Lesz szó róla.
És azt gondoltam, hogy az egyik ilyen szimbolikus helye az Orbán rendszernek, az itt van Kisvárdán. Szimbolikus több szempontból. Az egyik szempontból az, hogy ugye a 2010 előtti világban az, hogy ez a körzet, ugye a várost is, meg a többi települést is kétszer átrajzolták, de mondjuk most akkor a várost és a körülötte lévő vonzatot mondom, nem volt mindig fideszes, sőt, ugye egész Szabolcs-Szatmár megye ugye úgy osztott meg, hogy kicsit nyertek a szocik, kicsit nyertek a Fidesz, aztán ez kicsit így az arányai ide mentek, ez így ment egyébként 90-től 2010-ig. Tehát, hogy ez nem volt egy elkönyvelt, mindig a Fidesznek álló se országgyűlési képviselői hely, se a város, mint fideszes hely. És ez egy ilyen kicsit ilyen váltó gazdálkodásban voltak egymással, egészen ugye a 2010-ig, amikor az egész váltó gazdálkodás mérzeből megszűnt. És a Sesták Miklósnak ugye a karrierje, meg a családjának a karrierje, az egyébként ebben rímel, hogy ő nem volt ő olyan elképesztően rosszba 2010 előtt, akkor itt uralkodó vagy helyben kormányzó szocialista párttal, vagy akár a Nyíregyházán lévő erős szocialista emberekkel, hanem ő, mint így helyi ember, vállalkozó ügyvéd, kereste azt a lehetőséget, hogy lesz ő majd valamikor egyszer csak országgyűlési képviselő. És ugye itt az ő karrierje, mind politikai és mind gazdasági, és ugye volt egy gazdasági indulása, amikor is ugye ő ügyvédként, hát ugye olyakat nem fogunk állítani, amiket nem tudnánk bíróság előtt bizonyítani, de akkor azt a fajta eufemizmust hagy használjam, hogy a hármas határ közelségét kihasználva, akkor még nem annyira, hogy mondjam, az ukrán ellenes vonulatokban dolgozva építette egyébként vállalkozásait és ügyvédi praxisát is, mint ugye ügyvédként is, mint különböző helyekben lévő tulajdonos, vagy akár áttéttel érdekelt ebben a gazdasági környezetben most. De a hármas határ ugye itt ugye Szlovákia, Románia és Ukrajna közelsége, és ugye így került ő bele, ugye ő családilag is ugye egy ismert ember volt, ugye édesapja, ami a testvére, és ugye részt vettek ugye itt az egyháznak a működésében, nagybátyja, ugye ő is a elektromosságban, vagy itt az energia szektorban volt jelen. Szóval neki volt egy ilyen elhivatottsága. És ebből az elhivatottságból szerintem tényleg szisztematikus politikai munkával, hogy ennek a politikai munkának minden része olyan nem tudom, szépe, azt nem tudom, de hogy azt is lehet mondani, hogy nem biztos, hogy be kell nézni feltétlenül a konyhába, hogy ott mi történik, de az, ami az étkező asztalra került, az még egyszer mondom, komoly munkával elérte azt, hogy 2010-ben az első fordulóban lett ő, és akkor itt majd nagyon fontos mondás, ugye a KDNP mint párt, hogy létezik ilyen, hogy KDNP, ugye akinek szavazói nincsenek, de ugye képviselői meg miniszterei vannak, így lett ő ebbe a csiki-csuki játékban az itteni helyi fideszeseket egymásnak egymással kijátszva, a volt szociális erős embereket is egymással kijátszva, kicsit lyukra vagy jégre futtatva, lett ő először nagy többséggel 2010-ben országgyűlési képviselő.
Ráadásul ugye azt is fontos elmondani Sesták Miklóssal kapcsolatban, hogy ő rendre jobban teljesít a választásokon, pártját felülmúlja ez az eredmény, ami azért egy nagy teljesítmény, és akkor azt mondod, hogy ez ennek a beágyazottságnak és ennek a munkának köszönhető, vagy van valamiféle politikai kvalitása, ami...
Bocsát, nem, szerintem a kettő nem elválasztható, szóval, hogy van, ő berakta ezt a politikai munkát, hogy mondom, észre, a politikai munkának milyen az előjele, azt mondja, a közönség majd, mondom, van nekik is véleményük erről, de ugye kicsit beszéljünk erről a körzetről. Szóval, hogy a körzet ez egy nagyon különleges abban a szempontból, hogy ahol jártunk sok helyen az országban, ott nagyon egyértelműen általában van egy nagyobb város, és annak vannak körülötte kisebb települések. Ugye Kisvárda egy a legnagyobb város, 14 ezer főjével, de a többi 43, vagy a többi 42 település, azok kisebbek, nagyon kicsik és legkisebb településbe lehet őket besorolni, és azért vagyunk akkor másodjára is itt, hogy abból, azért vagyunk itt a második pontként is, hogy abból a fajta ilyen buborékból, amiben sokan gondolkodnak most Magyarországon, kicsit kilépjünk, hogy valójában a valóság az országban milyen. És az, hogy vannak kutatási eredmények, és az, hogy vannak szerintem tabuk megdőlnek, meg Stockholm-szindrómák elmúlnak, azért van egy olyan része az országnak, ami még nem teljesen ebben az állapotban van. És ahogy ránézel például mondjuk a 24-es vagy a 22-es eredményre, kezdjük a 22-essel, akkor a 22-esben az látszik, hogy ez a politikai munka, amit ő belerakott ebbe, az visszajött. Ugye az, hogy ő...
Kisvárdán is 50% fölött volt.
Ugye az, hogy ő 14-es között miniszter volt, és az, hogy ő Kisvárdát a politikai, meg a futball térképre visszarakta, rárakta, fordítva, az azt jelentette, hogy ő nagyon tudatosan építette itt a hátországát, hogy ennek biztos van, hogy mondja, másik része, és amit mondom, bíróság előtt nem tudnánk bizonyítani, feltétlenül, de az, hogy ő idehozott rengeteg pénz, koncentrációt, álláslehetőséget, támogatást, és rengeteg pénzt, a felét nyilvánvalóan felesleges dolgokra, de ezzel azt érte el, hogy például a Kisvárdában az átlagos jövedelem a megyében is magasabb, és az országos szinten pedig abszolút magasabb itt a helyben. Ami azért mégis egy teljesítmény. És ami a másik, amire ő másképp rájött, ugye a 2011-es átrajzolás után, hogy ugye az, amit mondtam, hogy milyen a Szabolcs megye, azt neki meg kell oldania, hogy le kell választania róla a balra hajló közteket, és kell csinálni egy ilyen olyan nagy közvetet, amiben rengeteg kis település van, ahol ő elkezdheti azt a játékot játszani, amit több kollégája az ország több pontján, hogy ő a király. És a király azt jelenti, hogy egyrészt ugye amikor miniszter volt, akkor szinte minden, tehát akkor korlátlan király volt. Amikor mielőtt miniszter lett, és miután miniszter lett, akkor még azt a fajta befolyást, amivel ő bírt, és tényleg kizetett bírt ebben a régióban, és Szabolcs-Bereg megyében, azt ő tudatosan játszotta, és elkezdte azt építeni, hogy lényegében az a fajta klientúra rendszer, most a szónak politikai értelmében, hogy senki nem csinál semmit az ő jóvágyása nélkül, azt olyan szinten letolta, hogy ezeken a kis településeken is, ahol egyébként ez a választókörzet eldől, mert az ottani plusz szavazat miatt lesz ez mindig valójában ennyire masszívan fideszes, ő ezt sem tudta, hiszen ugye átrajzolták, ugye, amit mondta Orbán Viktor, és ezt a rendszert ő működteti jelen pillanatban is.
De bocsánat, volt egyszer egy adásunk erről a kis király jelenségről, és most is azt mondod, hogy semmi nem történhet igazából ezeknek a kis királyoknak a tudta nélkül az adott körzetben, de hogy ez valóban így van? Tehát azok a politikusok,
ez valóban így van.
Akik helyben megvannak választva, azoknak tulajdonképpen önálló akaratuk, vagy önálló döntéseik nincsenek ki is, tehát minden Sesták Miklós jóváhagyásával történik gyakorlatilag?
Szerintem az, hogy kinek mennyi az önálló döntése, az egy filozófiai kérdés, ahogy ezt én elképzelem, ez egyébként, és ez nagyon jó kérdés, amit mondasz, tehát, hogy amikor ez a legmagasabb, tehát a zenitjén volt ez az állapota, mert szerintem most már nem az van, akkor az történt, hogy nem is kellettek igazából mondania, hiszen ugye van egy olyan klientúra viszony, amiben ugye a pénznek ilyen-olyan pályázat, falu program, támogatás, szociális, önhiki, most tudnám ezt sorolni, mindegyikhez valamilyen módon az államnak köze volt, és mondom, valamilyen módon ezt ő kontrollát tartotta. Ugyanezt vettem, ugye itt helyben Kisvárdán, és ugye, hogy rossz nyelvek szerint nyilván a polgármesternek az a mozgástere, amit a Sesták neki megenged, de ugye ő így képzeli el azt a fajta, hát nem azt mondom, uralkodás, hanem inkább ezt a fajta fideszes hatalomgyakorlást, amiben minden erőforrás és minden döntés nála összpontosul. Na most ez a rendszer két dologgal bicsaklott meg. Az egyik az az, hogy amikor 22-ben nyert nagyot újra, egyik legfideszesebb körzet volt, onnantól kezdve az a egyik motivációs erő, amivel ez a rendszer működik, ugye az, hogy ő tudja idehozni a támogatásokat, ő tud hozni uniós forrást, meg állami forrást, most ez lényegében leállt. Van még valami, de az a fajta korlátlanság azért az most megkorlátozottá alakult át. És ebben robbant bele egyébként fura módon a már műsor elején lévő pedofil kegyelmi botrány, és amikor eljött a 24-es európai parlamenti választás napja, akkor hirtelen azok az eredmények, amik ott születtek, azok azt mutatták meg, hogy hoppá!
Igen, de menjünk vissza még 2022-be, mielőtt rákérünk.
Visszamegyünk, igen, 2022-be, bocs.
Mielőtt igen. A 2024-es hát meglepő eredményekről igen. beszélnénk. 2022, tehát hogy felmerül, amikor ezeket a fejleményeket sorolod, hogy hát azért nem biztos, hogy minden a körzetek átszabásán múlt, meg ezeken a mindenféle felmerülő ötleteken, de hát volt itt egy ellenzéki összefogás, és volt itt egy ellenzéki jelölt is, ugye Tóth Viktor, jobbikos jelölt volt, és hát az történt igazából, hogy elég könnyen lehetett ellene lejárató kampányt indítani, ugyanis voltak korábban zsidó és cigány ellenes kijelentései is, szóval, hogy felmerül az a kérdés, hogy igazából lehetette volna erősebb jelöltet kiállítani, vagy pedig az egész ellenzéki kampánynak jobban kellett volna működni, és azt itt helyben megvalósítani, és ezen a ponton, mielőtt te választanál erre a kérdésre, ezt most az online szavazóktól nem kérdezem, de akik itt vannak, szeretném, hogyha ti válaszolnátok rá, hogy ti hogy látjátok, hogy a 2027-es gyenge ellenzéki eredménynek Tóth Viktor a felelőse, az ő egyéni jelöltsége nem volt erre megfelelő, vagy az egész ellenzéki kampánynak a problémája csapódott le itt helyben, úgyhogy kék jelzi a Tóth Viktort, és a piros az ellenzéki kampányt.
Hát, igen.
Több a piros, az biztos. Több a piros, igen.
Jó, igen, tehát persze az ellenzéki kampány, mert ugye hogy egy ilyen körzetet, amiről beszélünk, ami 2010 óta, 2011-ben át lett szabva, 10 óta van egy katona ura, azt nem egy nap alatt lehet megnyerni. Szóval, hogy ez nem így megy. Főleg azért, amit mondtam, hogy nem az, hogy van egy nagyváros, ami aztán át kell folytani, és akkor az átfordulásból aztán lehet valamilyen fajta politikai morzsákkal vagy valamit felépíteni, hanem itt rengeteg település van. És azt nagyon nehéz egyébként sok, még nagy, akár még Nyíregyházáról is, már elnézést, hogy ezt mondom, felfogni, hogy tényleg van az a hármas demográfiai változó, vagy az a csoport, amiket már többször beszéltük, de most elmondom még egyszer. Szóval tényleg az van, hogy 65 év felett a Fidesz baromi erős mai napig is. Ez azért van, mert a 65 év feletti nyugdíjas honfitársaink egyrészt máshonnan tájékozódnak, kettőket a legnehezebb valamilyen módon egy már megrögzött szavazási potenciál, vagy preferenciából arrébb vagy megváltoztatni. Ez a jelenség ugyanígy volt 2006-ban a szocialista pártnál, az akkori 65 évesek ugyanúgy körülbelül hasonló szinten szerették őket, mint amennyire ezek mostaniak szeretik a Fideszt. A másik ilyen, ugye ez tényleg a kis településeken élő honfitársaink. Nehéz azt elképzelni, de egyébként már megint reklámozom, a dokumentumfilmesnek sokkal jobb, mint parlamenti képviselőnek Bedő Dávid sorozatát arról, hogy milyen gondolkodással vannak a honfitársaik ezeken a település típusokon. Az látszik, hogy ott ez az 1000 fő alatti település, nagyon sok honfitársunk lakik ott, máshogy gondolkodnak sok szempontból, amik nekünk magasabb település, vagy népességszámú városokban élőknek más fontos, nekik meg megint mások a fontos. És oda olyan szinten zár a Fidesz sok szempontból, olyan szinten próbálja őket a valóságtól elfalazni, hogy nagyon nehéz őket meggyőzni. És a harmadik ilyen, az a 8 általános végzett honfitársaink, akinek szintén más ilyen szempontból a preferenciájuk. Nem úgy más, hogy teljesen a világról más gondolnak, mint mi. Nem. Ugyanolyanak a félelmek, ugyanolyanak az örömeik is, csak az, hogy mi az, amire fontosabb, mi az, amit ott nekik jobban működik. És ezeken a településeken, amikor most beszélek, konkrétan ezek a kapitásnak a nagy része ilyen településeken él. És oda eljutni, elmenni, és meggyőzni őket arról, hogy amit gondoltok, amitől féltek, amitől rettegésre vagytok tartva, lásd, migránsok, ukránok, nem tudom, Soros Alex Hintalovon, ezek valójában fontos dolgok, meg létező problémának a felnyitása, de lehet, hogy fontosabb az, hogy te élsz 40-50 forintból egy hónapba. És ugye ez itt a probléma, hogy a Fidesznek a kampánya, vagy Sesztáknak a kampánya azt mondja, hogy figyelj ide, lehet, hogy rosszul élsz, de én megvédelek téged, és ez, ami neked kicsi van, azt meg fogod kapni tőlem, és megvédelek attól, hogy na, aztán itt belevagolni, de nem tudom, a Zelenszky a Sorosnak a nyakába. Ezt én garantálom neked. És itt ez történik, és ezeket a kampányokat, hogy ezt nem kell kampányszerűen megoldani. Ez nem van, hogy akkor elkezdtek dolgozni, nem tudom, februárban, és akkor 3 márkizajos szólólappal átfordultok olyan helyeket, amik 10 éve vagy 20 éve is ilyen gondolkodásban voltak. És hogyha belegondolsz abba, hogy ez a terület, amiben most vagyunk, ez egy masszív szocialista település volt, vagy körzet volt, 10-es évek megelőzően. Ők is hittek valamiben, és nagyon-nagyon nagy sok kellett ahhoz, hogy ők átváltozzanak ebben. Ez a 2008-as években a gazdasági válságban forult ez meg, a szociális népszavazásban. És ezt a Fidesz pontosan tudja, és ő abban van, hogy ezekkel a településeken nehogy valami változás történjen, nehogy valamilyen hír eljusson, nehogy valami, hogy mondjam, egy elkezdik az emberek átváltozni, meg magat másképp gondolkodni, mert akkor az ilyen típusú OLBK-k, van ebben jó sok, kezdenek el szintén nyerhetővé, az ellenzék számára nyerhetővé válni. És az a Kisvárda azért egy érdekes dolog, mert hogyha az ember nagyon távolról néz rá, akkor megnézi, mikor az eredmények 22-ben, 18-ban historikusan, és akkor azt látja, hogy hát ide teljesen fölösleges az ellenzéknek energiát pazarolnia.
De 2024?
De 2024-ben ugye egy pár hónappal a pedofil botrány után egy olyan eredményt elhitt a Tisza és a többi ellenzéki párt, hogy hirtelen az a fajta biztonság, hogy Kisvárda az egy fideszes bástya, megkérdőjeleződött.
Hát pontosan 43,7% érkezett a Fideszre, és 36,6% a Tiszára voksolt. Egyébként a polgármester nagyot nyert, Leleszi Tibor, de ezek az EP-s eredmények, igen.
Igen, de ugye bocsánat, azért, és ugye ami fontos még, hogy van itt egy 8%-nyi MSZP-DKP még akkor, amit én most már simán, annak legalább a H4-et oda csapnám a Tiszához, elnézést kérek Dobrev Karától, és legfőképpen a Sildes Varjú Lászlótól, de hogy tehát én azt gondolom, hogy ha ez volt 24-ben, akkor ez egy sokkal masszívabb ellenzéki többség van itt Kisvárdán. De hogy miért nem történt a másik választáson semmi? Mert valójában nem voltak jelöltjeik. Valójában nem volt olyan ellenzéki erő, aki azt mondta, valamiről beszélünk, hogy 14 év után itt vagyok ebben a helyen, van annyi kurázsim, hogy akkor nekifutok ennek a iszonyú masszív beton monolitnak, és megpróbálom ezt áttörni. 24 júliusában még nem volt. Nem volt olyan. Most szerintem már más a helyzet. És az gondolatom, hogy nagy valószínűséggel ez a körzet nem fog átfordulni 26 áprilisában. Sokkal szorosabb eredmény lesz, mint ami volt 22-ben. És az a kérdés, hogy azokon a településeken, amik egyrészt közelebb vannak Nyíregyházához, és eleve már inkább a nyíregyházi egy nagyon masszív ellenzéki többséget tükrözik vissza, meg a Kisvárdából kiinduló először csak az 5000-es településeket lehet-e olyan üzenettel, olyan kopogtatással, olyan elárasztással átfordítani, amivel egy olyan szoros eredményt lehet elérni, ami akár egy jó kampányhajrával, amit mondtál a végére, egy országosan jól üdvözített üzenetsorral, akár még át is lehet.
De mindig ezt szoktam fordítani. Kérdezni a végén, hogy akkor ez pontosan hogy néz ki? Milyen lenne a jó jelölt, és hogy lehet neki kezdeni ennek a munkának? Hogy néz ki ez egy olyan helyzetben, amikor majd hogy nem nulláról kell kezdeni a dolgokat, hiszen az előző választáson azért nem volt sikeres az ellenzéki kampány.
Tehát ez egy organikus dolog is, és amit mondtam az egész műsorban, hogy ez a Stockholm-szindróma hogyan szűnik meg. Ha az embereknek egy nagy része elkezdi elhinni, ugye ez a lényeg, az egész műsorban, amit beszélgetünk, eljöttettem, hogyha elkezdik elhinni, hogy győzhetnek, hogy elkezdik az emberek felfogni, érezni a saját erejüket, akkor rögtön mások a hozzáállásai az egyéneknek is egy ilyen településen, rögtön nem már a lúzereknél gondolja magukat, rögtön nem annak a tábornak, akik soha nem nyernek. A Fidesz mindent el fog ahhoz követni, azért, országos Fidesz, helyi Fidesz is, hogy az ellenzéket abba az állapotba lökje vissza, hogy reménytelen nektek. A reménytelenséget sokféleképpen lehet előidézni. Az egyik, amit elkezdtek csinálni, hogy nevetségessé tenni őket. Alkalmatlanok. Agresszívak, külföldről vannak irányítva, egy szerelmi történetnek a része az egész dolog. Ezek mind ilyen jelzők, azzal, hogy őket visszahozza, visszanyomja. Mert ami történt, az az, hogy 14-ben is megvolt az ellenzéki többsége az Orbán rendszernek. 14-ben, a 14-es választásban sokkal több ember nem akart tovább Orbán rendszerbe élni, mint Orbán rendszerbe. Csak akkor annyira volt fragmentált a direkt, nem direkt a párt rendszer, hogy egy 40%-os körül eredményt tudott kétharmadot nyerni a Fidesz. Az a különbség most, és mondjuk 22 között, hogy 22-ben egy hónapig hitte az ellenzéki választó, hogy van esélye, most pedig igazából már másfél éve egyre jobban azt gondolja, hogy van lehetőség. És kicsit hogy kanyarodjak vissza, amit mondtam az első blogba. Pontosan ilyenkor van az embereknek, akik a közben, vagy a közbeszédben dolgoznak, hogyha egy ilyen helyzetet látnak, és ezt sok ember érzékeli, akkor kell, mondom, azt a fajta, hát ilyen középkori reneszánsz maximát hozni, hogy amiben jó vagy, azt csináld, mert abba tudsz eljövet segíteni.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönöm azoknak is, akik online követtek bennünket. Jövő héten a stúdióban jelentkezünk, illetve most már elérhetőek a jegyek, nem sokára érkezünk Szegedre is, az lesz a turné következő állomása. A social felületeinken figyeljétek a részleteket. Sziasztok!